Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus gyógyulást hoz korunk elterjedt betegségére, a szomorúságra, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. A Szentatya beszédének témája Krisztus feltámadása, mint az ember szomorúságára adott válasz. Ma arról elmélkedünk, miként gyógyíthatja Krisztus feltámadása korunk egyik betegségét, a szomorúságot. A szomorúság, ez a mindent átható és elterjedt kor sok ember mindennapjait kíséri. Az ember bizonytalanságot érez, olykor mély kétségbeesést, mely elárasztja belső világát, s mintha eloltaná benne az öröm legkisebb szikráját is. Fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette. Az Emmauszi tanítványok váratlan öröme legyen gyengét figyelmeztetés számunkra, amikor utunk nehézzé válik. A feltámadott az, aki alapjaiban változtatja meg látásmódunkat, és reménnyel tölti el szomorúságtól üres szívünket. A feltámadás felismerése azt jelenti, hogy új szemmel tekintünk a világra. Visszatérünk a fényhez, hogy felismerjük az igazságot, aki megváltott és megvált bennünket. Testvéreim és nővéreim, maradjunk éberek nap mint nap a feltámadt Jézus húsvétjának csodálatában. Egyedül ő teszi lehetővé a lehetetlent, emelte ki 14. Leó pápa katekézisében. Ünnepélyes keretek közt felvonták Magyarország lobogóját ma reggel 7 óra 30 perckor a Kossuth téren. Kovács Zoltán a közösségi oldalán megosztotta az ünnepi rendezvénytervet, amihez annyit fűzött, hogy az 1956-os hősök bátorsága, összefogása és hazaszeretete máig példát mutat mindannyiunknak. A Kossuth téren 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Az ünnepi műsorra és beszédre szeretettel várjuk a békemenet résztvevőit is, fogalmazott Kovács Zoltán, a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. A nyitott parlament program keretében 15 és 20 óra között az érdeklődők megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. Az új köztemetőben a 301-es parcellánál egész nap protokollmentes megemlékezés lesz. A programok között megemlítették, hogy 10 és 18 óra között a Terrorháza Múzeum ingyenesen látogatható, a Hősök falánál pedig egész nap gyertyagyújtásra várják a megemlékezőket. A nemzeti ünnephez kapcsolódóan 1956 a Szabadságért és Függetlenségért címmel szabadtéri időszaki kiállítás nyílik a Terrorháza Múzeum épülete előtt, áll a közleményben. Hinnünk kell magunkban. El kell hinnünk, amit a pesti srácok 1956-ban el tudtak hinni. Azt, hogy alakíthatják a saját sorsukat, a nemzetük sorsát, Európa sorsát és ezzel a világtörténelmet is, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Pest vármegyei Pencen. Rétvári Bence a helyi 1956-os megemlékezésen arról beszélt. Azokra a hősökre emlékezünk, azokat a hősöket állítjuk mindig példának magunk elé, akik 56-ban kiálltak, akár fegyvert is fogtak azért, hogy kivívják a saját szabadságukat és az egész nemzet függetlenségét. Ők a példaképeink ma is, akár fiatalok voltak, akár idősek, akár férfiak, akár nők, akár pesti srácok, akár penci srácok. Mindenkire büszkék vagyunk, akik akkor a magyar szabadságért, saját életükön és életünkön túlmutató eszméért és a közösség javáért küzdöttek, harcoltak, akár a túlerővel szemben is, tette hozzá. Végül az időjárásról. A felhős tájakon fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, de az északi középhegység északi oldalán maradhatnak tartósan felhős tájak. Másutt általában több órára kisüt a nap, mielőtt nyugat felül estétől beborul az ég. Estig helyenként lehet eső, zápor, majd nyugat felől frontális csapadékrendszer érkezik. Északnyugaton, nyugaton intenzív csapadék, sőt zivatarok is kialakulhatnak. A déli-délnyugati szél sok felé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, az északnyugati-nyugati tájakon viharossá fokozódik, a hőmérséklet napközben döntően 20 és 26 fok között, a tartósan felhős tájakon ez alatt alakul. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. október 23-a van, csütörtök, a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe, az 1956-os forradalom kitörésének napja, és a köztársaság napja, a Magyar Köztársaság kikiáltására emlékezünk, 1989. október 23-án történt. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Karkus István és Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Bibó Istvántól származik és így hangzik, a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a délelőtt folyamán. Hamarosan kezdődik reggeli beszélgetés című adásunk. A mai műsor egy emlékműsor lesz, amelyben a közelmúltban október 21-én 97 éves korában elhunyt dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atyára, az isteni irgalmasság hazai apostolára, a Szent István Rádió örökös pártfogójára emlékezünk. A műsorban a krakkói isteni irgalmasság bazilikában található Szentek Közössége Magyar Kápolnáról beszélget püspök atyával az adás szerkesztője Farkas Erzsébet a kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából. Riportunk 2024. februárjában készült. Következzen most emlékműsorunk rövid ajánlója.
És ezt a három szót szoktam használni, irgalmas szív, irgalmas szó, ima, imával kapcsolatban, szó, és irgalmas cselekedet. Ha egy is hiányzik, akkor már nem igazi. Tehát irgalmas szív, irgalmas szó, imában, és irgalmas cselekedet. A irgalmas szamaritánustól veszük ezt a példát, amit Jézus olyan szépen elmond, tanuljunk belőle.
9 órától hírek, majd segíthetünk című műsorunkat hallhatják, ebben a sajósenyei fészekről, a fogyatékosok református ápoló gondozó otthonáról Viktor Sámuel intézményvezetővel beszélgetünk. Következzen most bejátszásunk.
Itt 3 hetente van református istentisztelet, egyik héten katolikus, római katolikus, másik héten görög katolikus, a harmadik héten református istentisztelet van. De a lelkész bejár hozzánk az intézménybe áhítatokat tartani. Ugye sokszor azt kell megállapítsuk, hogy nem a lelkész mondandója az, ami rájuk hatást gyakorol. Van, aki odafigyel és érti, hogy miről beszél a lelkész, de azért a lakóink nagy része képességeiből adódóan nem érti, hogy miről szól. Számukra az a millió, az éneklés, a közös éneklés, az énekek adják meg azt a fajta töltekezést, amit az Úristen közelsége biztosít.
Napról napra című regionális műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek kezeléséről hallhatják Sipos Gál Eszter óvoda pedagógust. Rövid ajánlónk következik.
A másik, ami még sokat segíthet, hogy egyrészt fel kell készülni arra, hogy ilyenkor a gyerekek visszacsúszhatnak egy korábbi fejlődési szakaszban. Egy olyan gyerek, aki már régóta szobatiszta, újra bepisilhet. Illetve sokszor produkálhatnak olyasmit, ami ilyen csecsemőszerű viselkedés, hogy ők is kapnak figyelmet. Na, ilyenkor nagyon észnél kell lenni.
Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján egy forradalmát szólaltatunk meg. Dr. Pernecki László 1956-os forradalmár első éves egyetemista volt a Budapesti Műszaki Egyetemen, amikor kitört a forradalom. amelyet évtizedekig ellenforradalomnak nevezett a szocialista rendszer. A villamosmérnök a budapesti októberi eseményekről beszélget Császi Erzsébettel.
Ma már nagyon sok olyan forradalmár van, aki csak valamit hallott a forradalomból, és aztán kitalálta azt, hogy ő is ott volt, és már ezek többen vannak, mint az oroszok.
10 órától műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, ugyanis kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan ünnepi szentmisét közvetítünk. 11 óra után Mustermag című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben Gulyás Zsolt, Encsi plébános mesél a kurzió magyarországi elterjedéséről, hatásáról. 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Fáji Ferenc októberi halott című versét Farkasinszki Edit mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. Ezt követően egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken, ezután Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Katona István püspökatya hangját idézzük fel, Kapisztrán Szent Jánosról fog beszélni. Ezután Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk, ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Október 21-én kedden, 97 esztendős korában elhunyt dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya, az Isten irgalmasság hazai apostola, a Szent István Rádió örökös pártfogója. A mai műsorunk egy emlékműsor, amelyben a krakkói Isten irgalmasság bazilikájában található Szentek közössége magyar kápolnáról beszélgetek püspökatyával a kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából. A riportot 2024. februárjában készítettem püspökatyával, melyet kérem hallgassanak szeretettel. Dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspökatyát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Beszélgetésünk apropóját a krakkói Isten irgalmasság bazilika altemplomában található Szentek közössége magyar kápolna 20. éves évfordulója adja, hiszen 20 évvel ezelőtt 2004. október 9-én áldották meg a Szentek közössége magyar kápolnát. Természetesen, ha Isten irgalmasság témája, akkor nem beszélhetek mással erről a témáról, mint dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspökatyával. Kedves püspökatya, mit lehet tudnunk ennek a kápolnának a történetéről?
Kezdem azzal, hogy levélváltás történt, ami elindította ezt az ügyet. Magyar-lengyel kápolnának az ügyét, Franciszek Makarszky bíboros úr 2000-ben, a jubileumi szent évben, május 31-én kelt levelében a következőket írta. Kérem Erzsikét, hogy olvassa el azt a levelet, amit Franciszek Makarszky ezzel kapcsolatban írt.
A levél pedig így szól. Excellenciás úr, 3 évvel ezelőtt kezdte el a krakkói érsekség az Isten irgalmasság bazilikájának építését Krakkó Lagiebnikiben. A kiskolostori templom mellett, melyben Szent Faustina nővér erekéit, valamint az irgalmas Krisztus képét őrzik. A kertben egy hatalmas templom és egy zarándokközpont melléképületei nőttek ki a földből. Most önhöz fordulok, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökéhez, hogy felajánljam a Magyar Egyháznak, hogy a 4 oldalkápolna egyikét, melyek a bazilika altemplomában vannak, a magyar-lengyel közös szentek tiszteletére szenteljük. egészen biztos, hogy a krakkó Lagiemniki zarándokhely az Isten irgalmasság tiszteletének egyik európai központja lesz. Egy idézőjelben magyar kápolna jele lehetnek közös keresztény gyökereinknek és a népeink közötti kapocsnak. Tiszteletteljes, Krisztusban testvéri köszöntéssel Makarszky bíboros. Így szólt tehát az idézet.
Seregi István érsek úr, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának az elnöke, a levélre a következőket válaszolta. Ismét megkérem Erzsikét, hogy olvassa föl Seregi érsek úrnak a válaszlevelét.
Amely levél így szól. Eminenciás és főtisztelendő bíboros úr, köszönöm május 31-én kelt szíves levelét, melyben tájékoztatott, hogy a krakkó Lagiemnikiben épülő Isten irgalmasság bazilika egyik kápolnáját a közös magyar-lengyel szentek tiszteletére kívánja szentelni. A Magyar Katolikus Püspöki Kar messze menően egyetért ezzel a tervvel, és megbízza Antalóci Lajos egri prelátus urat, hogy koordinálja az építést. Odaadó híve Krisztusban, dr. Seregi István.
Tehát a levelet a püspöki konferencia elé tárta Seregi István érsek úr, és a püspöki kar egyöntetűen, egyhangúan elfogadta. Antalóci Lajos atyát bízták meg, aki nagyon örült ennek a megbízatásnak, és válaszlevelében köszönetet mondott a püspöki konferenciának, és azonnal elutazott Krakkóba. Krakkóban tárgyalt a vezetőkkel, építészekkel, azokkal a személyekkel, akik érdekeltek voltak a munkában. Jan Zajanc segédpüspök úr, aki segédpüspök és rektora volt a bazilikának, és aztán terveket szőtte, hazajött, beteg lett, kivizsgálták, megoperálták, és decemberben meghalt. Ez tehát történt 2000-ben, a jubileumi szent évben. Amikor 2001-ben az első konferencián találkoztunk, akkor közöltem a érsek úrral és a konferencia tagjaival, hogy Antalóci Lajos atya meghalt, az ígéretet teljesíteni kell, mi történjen a továbbiakban. Válasz az volt, hogy én azt ajánlom, mondta a konferencia tagjainak, hogy Katona István egri segédpüspököt bízzák meg ezzel a feladattal, hogy tegye azt, ami az építéssel kapcsolatos tennivaló. Elfogadtam a meghívást, és ettől kezdve 4 éven át komolyan készültünk arra, hogy ez a kápolna elkészülhessen.
Készültek? Hogyan?
Seregi érsek úr nagyon jól ismerte Puskás László művészt, akinek a felesége is festőművész, és ők vállalták azt, hogy készítenek tervet. Antalóci atya annak idején úgy gondolta, hogy Árpádházi Szent Erzsébetről nevezik el a kápolnát, mert az irgalmasság nagy szentje az egész világon ismert. Azonban volt egy olyan javaslat, hogy olyan személyeket kellene választani, akik a két országgal kapcsolatban vannak. Lengyelországgal, Magyarországgal, mint például Szent Hedvig, Szent László király. 15 ilyen személyt találtak, és akkor még mindig gondolkodott Makarszky bíboros úr azon, hogy ez kevés. Eljött Egerbe, és ott az érsek úrral, Puskás Lászlóval beszélgettek, én is jelen voltam, hogy mi volna a megoldás. Makarszky bíboros úr azt mondta, hogy ne csak magyar, lengyel szentek szerepeljenek az ábrázoláson, hanem ennek a közép-kelet-európai országnak a szentjei, a boldogok, és akik példaképeink lehetnek. Elfogadta érsek úr az ajánlatot, és akkor megbízta Puskás Lászlót, készítsen tervet. Egy 10 cm-es szalagon ábrázolt 15-20 szemét, annyira hűen, és olyan tökéletesen egyből rá lehet ismerni, hogy ki az, akit ábrázol. Utána egy 20 cm-es szalagon ugyanezeket nagyon gyorsan egyik napról a másikra megmutatta. A püspöki kar tagjai ezeket látták, tetszéssel fogadták, akkor a harmadik nagy alkotása volt, előzetes alkotás, hatalmas kartonokra, 2 méternél magasabb kartonokra fölvitte a ábrázolt szenteket, és azokat színes ábrázolással bemutatta. Mindenkinek a tetszését elnyerte. Ezután fordultunk az Országos Katolikus Egyházművészeti és Műemléki Tanácshoz, és kértük a hozzászólásukat. Farkas Attila, az igazgatója ennek a tanácsnak, tájékoztatott bennünket arról, hogy a tanács elfogadja a tervet, némi kis módosítással lehet nekifogni. Ezt jelentettem a püspöki konferencián, és azt kérték, hogy időnként számoljak be arról, hogy hogyan állunk a tennivalókkal. 2000-ben fölépült tehát a templom, megtörtént a szentiavatása Faustina nővérnek, és 2 év múlva, augusztus végén elment Lengyelországba, hogy fölszentelje a bazilikát. Szent II. János Pál pápa ragaszkodott ahhoz, hogy ő szentelje fel a bazilikát, és erre meg is történt 2002. augusztus végén, óriási részvétellel, hívek ezrek sokasága volt jelen ezen a építésen. Hazánkból is ott volt Orbán Viktor feleségével. Feleségét kértük meg, hogy legyen fővédnöke ennek a ténykedésünknek, aki azt örömmel fogadta. Miután a pápa fölszentelte a bazilikát, akkor a repülőtéren volt a búcsúztatás. Pápa is, az állami vezetők is egymást köszöntve elbúcsúztak egymástól, fölment a repülőgépbe, és a repülőgép ajtaja bezárult. Elindult a repülőgép, de különös dolog történt, a repülőgép egy óriási körrel körüljárta a szentélyt, fentről a repülőgéppel lehetett biztosan látni az egészet, nagy taps, utána még egy kör, egy harmadik kör, és akkor a repülőgép irány Róma, és elindult a pápa vissza Rómába, hát azzal az örömmel, hogy a szentélytől most már elbúcsúzott. Továbbiakban most már sor kerülhetett arra, hogy a 2 év alatt sok mindent átgondolva a kápolnának is a munkálatai elkezdődjenek. A tervek megvoltak. Hol, mikor? Tehát a bazilika altemplomában egy lépcsősor vezet le, a lépcsőn leérkezve aznak az iránya egy ötödik kápolna, ami a Szent Faustina nővérnek a kápolnája, és ez a négy nemzeti kápolna az út mellett helyezkedik el, jobbról kettő, balról kettő. Kérdezték tőlem, melyiket választom. Hát az jobb oldalon az elsőt. Nagyon jó választás volt, és a Puskás László pedig már a két év alatt kiment Velencébe. Megszámlálta ide-haza, hogy hány millió darabkából lehet elkészíteni 50 négyzetméter mozaikot. Abban volt fehér, fekete, piros, zöld, kék, minden, és olyan bölcsen csinálta, hogy egyszer egy centiméteres kis kockákba belerajzolta az, hogy kit ábrázol. Árpád-hári Szent Erzsébetnél a színek ott vannak, a rózsa, fehér rózsa, piros rózsa, maga Árpád-hári Szent Erzsébet, és minden egyes alaknál, hogy megfelelő színekkel történt az ábrázolás. Puskás Lászlónak zseniális ismerete volt a szentek körében, minden szentről tudta, hogy mi a jellemzője, és az annak megfelelően ábrázolta azokat. Most úgy képzeljük el a kápolnát, hogy az oltárnál állunk szembe a hívekkel, jobb oldalon én azt javasoltam, hogy a Szent Családdal kellene kezdeni. Aztán ő szerényen mondja, hogy a király jobbján a királynő áll. Tehát akkor a jobb oldalon legyen a magyarok nagyasszonya, a többi államnak is vannak már ilyen nagyasszonyi terveik, vagy ez volt az első a magyar részről, és akkor a másik oldalon a magyar Szent Családdal kezdődik a sor. Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre Herceg, azután a magyar szentek, sorban végig egymás után. Összesen 68 szemét ábrázolt ezen az 50 négyzetméter területen.
Ahogy ön is említette, apró kis mozaikokból.
Apró kis mozaikokból. Óriási munkát jelentett.
Színes mozaikok ezek.
Színes mozaikokkal, megfelelő mennyiségben mindegyikből. Összesen 12 mázsát kellett elhozni Velencéből, kamion szállította, és annak megfelelően, ahogy kiszámította a művész, hogy miből mennyi kell. Úgy osztották be az idejüket, hogy egy hónapot ott dolgoznak a kápolnában, aztán hazatérnek egy kis időre pihenni. Ez hónapokon keresztül tartott, óriási megfeszített munkával, felesége nagyon nagy segítője volt, és ez kellett is, mert jöttek látogatók. És akkor ő, a művész leszállt, és megmagyarázta már azt, ami látható volt, hogy miért került oda, és mindenkit kedvesen tájékoztatott. Azt kértem a művésztől, hogy mivel október 9-ére tervezzük a megáldását a kápolnának, magyarok nagyasszonya ünnepe van 8-án, hát szombatra esett a következő nap, tehát szombat volt, 9-e alkalmas arra, hogy mindenki számára jó időpont legyen, a kiválasztott időpontnak megfelelően legalább szeptember közepére készüljön el a mozaikkal. Nem csak, hogy elkészült, hanem egy hónappal előbb, augusztus 16-án, amikor a Világegyházban ünneplik Szent István királyt, akkor helyezték el az utolsó kis mozaikot a hatalmas alkotásban. Mindannyiunk örömére. Most már nyugodtak voltunk, hogy nem lehet baj, készen van a kápolna, most már csak az legyen, hogy toborozzuk a híveket megfelelően regisztrálással, mert hiszen 6000 magyar kívánt részt venni ezen a megáldáson, és akkor kiszámolt tudtuk, hogy mennyi ülőhely van a hívek terében, mennyi állóhely, mennyi a kórson, és akkor ilyen színes belépőkkel azokat továbbítottuk a kérőknek, lehetett csak bemenni a bazilikába. Mindenki elfoglalta a helyét, zsúfolásig megtelt. Hála Istennek, a lengyelek tiszteletben tartották a magyaroknak a érdekeltségét, ők nem akartak torakodni, engedték, hogy a magyarokkal megteljen a hatalmas bazilika.
Milyen nagyságú ez a kápolna? Hogyan kell elképzelnünk?
A bejárat az a hátsó falon van, és a hátsó falon, ha belépünk, akkor körülbelül úgy 16 méter valamivel több. Egy kicsikét nem pontos téglalap alakú, másik az kicsivel nagyobb, tehát összesen az 50 négyzetméteres mozaik a két oldal falon elfér. A főoltárnak számító hely pedig Krisztus Urunkat ábrázolja, aki mellett ott van, mindig várták, hogy mikor lesz már látható Szent Faustina. Egyszer csak látják azt, hogy Krisztus arc, és mellette Faustina nővér.
Hogy van ábrázolva?
Mozaik. És az nagyon érdekes, hogy egy református ismerőse a Puskás László művész úrnak vállalta azt, hogy Erdélyből hoz olyan fa anyagot, amit így kimélyít, és abba helyezi el Krisztus arcot Faustina nővérrel együtt. Hát ezt meg kell csodálni, leírni nehéz, egy művészettörténész beszámol az egész alkotásról, és nagyon elismeréssel szól a művészekről, hogy a művészeti szempontokat figyelembe véve a legkiválóbb alkotások közé tartozik. Különben meg kell jegyezni Puskás Lászlóról, hogy alkotásai szinte az egész világon megtalálható. Oroszországban, Afrikában, Ázsiában, Európában természetesen, azután Amerikában, Kanadában, tehát mindenütt vannak alkotásai. Nemrégiben megjelent egy album, amit a leánya Bernadett mondjuk irányított, és ez a hatalmas könyv tartalmazza Puskás Lászlónak a remek művét. Hát itt megemlítem már azt, hogy nagyon kiváló, a nővérek szinte rajongtak érte, amikor fölöltözött szép görög katolikus öltözékbe a szentmiséhez, mindig szívesen időztek ottan a szentmiséjén, és ő maga is a nővérekkel nagyon kellemesen el tudott beszélni. Megjegyzem azt, hogy ő ukrán származású, édesapja 10 évig volt Szibériában, fogságban, rabságban. Nagyon jól beszéli természetesen az ukrán nyelvet. Mindenkivel meg tudja értetni magát. A lengyelt, a szlovákot, mindenkivel tud társalogni. És éppen a Makacki bíborosról való tárgyalásunkon egyúttal ő volt a tolmács. Nagyszerűen beszél olyan nyelven, amelyen kellett, és hát így elkészült a terve. Mikor ez a beszélgetésünk megtörtént, akkor föllélegeztünk, hogy kiváló művész kapott megbízást a kápolna mozaikjának az elkészítésére, és hát nyugodtak voltunk afelől, hogy a munkát szépen el is végzi. Egerben is van egy keresztények segítség ábrázolás, ismerte a munkáját, és így ő is nyugodt volt, hogy minden elkészül rendben, úgy, ahogy vállalta.
Farkas Lászlóval kapcsolatosan fontos még elmondanunk, hogy mindamellett, hogy mozaik művész, görögkatolikus lelkész, főiskolai tanár is volt.
Igen, tanított is különféle főiskolákon, csak az élete végén megkeserítették azzal, hogy melőzték. Művészetét az egész világon elismerik. Annyira jellegzetes, hogy ránézik egy képre, ez Puskás Lászlóé. Nem lehet tévedni.
Elmondhatjuk, hogy 2004. október 9-en, akkor egy szombati napra esett, a délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén került megáldásra a Szentek Közössége Magyar Kápolna. Gondolom, hogy egy csodálatosan szép nap volt az a nap. Hogyan emlékszik vissza rá, püspök atya?
Kértük Erdő Péter bíboros urat, hogy legyen főcelebráns. Makarszki bíboros úrral és a jelenlévő papokkal koncelebrálva megtelt a templom magyarokkal, mint említettem, 6000 magyar volt kint ezen az ünnepségen, és miután megvolt az ünnepi szentmise, akkor levonult az asszisztencia, Erdő Péter ragyogó szentbeszédet mondott, és hát mindenkinek a megelégedésére ezt hallottuk az egész bazilikában, az ő beszédét. Most, hogy az évforduló érkezik, gondolva arra, amit Ferenc pápa mondott, hogy ez az év legyen az imádságnak az éve. Előkészületül a 2025-ös jubileumi szent évre, hogy ez a lengyel népnek is, a magyar népnek is nagyon jeles eseménye lesz a 20. évforduló. Tehát már imádkozni kell, bekapcsolódva Ferenc pápának a kérésére, tehát kérését teljesíteni, hogy imádsággal készülünk a 2025-ös jubileumi szent évre. Capella Communio Sanctorum, Szentek Közösségének kápolnája ez a neve, és mindenki megcsodálja. Nagyon szeretik ezt a templomot, sokszor van szentmise, olykor nehéz biztosítani azt, hogy valakinek a kívánságát teljesítsék, annyira kedvelt. Egy-két buszni ember elfér, akik a bazilikát körüljárva azt megcsodálják, utána saját sekrestyéje van ennek a négy kápolnának, és utána nővérek örömmel fogadják azokat, akik ott akarnak szentmisét bemutatni. Megfelelő liturgikus könyvek, ruhák, minden megvan, amire szükség van.
Mi beszélgetésünk apropóját is ennek a magyar kápolnának a megáldási 20 éves évfordulója adja. Mindemellett mi lehet még az üzenete ennek a mostani riportunknak, kedves püspök atya?
Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy maga az Úr Jézus adta magánkinyilatkoztatást Faustina nővérnek. Jézus akarta azt, hogy a harmadik évezred, előre látva az, hogy micsoda szörnyűségek történnek, nem is akarom részletezni, szörnyűségek, emberek százezrei halnak meg ártatlanul, áldozatul a bürokráciának, meg a hatalmasoknak, akiknek csak a pénz számít, az ember élet semmi. Mennyire szükség van az irgalmasságra? Istennek a legfőbb tulajdonsága az irgalmasság, és éppen Faustina nővér feladata volt ez, amit ki is fejezett maga pápa imádságban, mikor boldoggá vatta, hogy Faustina nővér téged választott ki az egyszerű falusi lengyel leánykát arra, hogy az egész világ számára hirdesd Isten hatalmas irgalmát, jóságát, aki mindenkit üdvözíteni akar. Tehát sajnos még ott tartunk, hogy sokan nem is ismerik Faustina nővért, nem ismerik az általa hozzánk eljutott üzenetet. A napló nélkülözhetetlen. Az első naplóból sok ezer példány fogyott el, itt Magyarországon a legtöbbet ajándékozásképpen adta már Antalóczi atya, aki lefordítatta a lengyel szöveget magyarra. Én magam is rengeteget osztottam szét, és minden megrendelésnél Csató és társa nyomda készítette Egerben, mindig kaptunk ingyen példányokat. Nagy lelkű volt, ez a kiváló nyomdász azonban szintén fiatalon meghalt. Utána már nem tudtunk újabb sorozatot kiadni, de mondjuk úgy látszott, hogy telt a ház. Viszont évek múltak el azóta, hogy a napló elfogyott. És szerencsénkre a Szent Gellért könyvkereskedés és nyomda vállalta azt, hogy kiadja újra a naplót. Átvizsgálták, hogy szóról szóra megegyezzen az eredetével, ne legyen benne semmiféle tévedés, ami sajnos az előző években lefordított naplókban előfordult. Ezért a hittani kongregáció az ottaviáni bíboros vezetésével betiltotta az irgalmasság tiszteletének a terjesztését. Képek, szobrok kikerültek a templomokból, csak éppen az az egy festmény maradt meg, amelyik ott Litvániában és Sekresében van. 19 év telt el a tilalommal, és 1959-ben volt a tilalom meghozatala. Már 78 júniusában feloldották. Azért fontos ez a dátum jól megjegyezni, mert még akkor nem volt pápa Károly Wojtyła, aki fölkarolta az Isten irgalmasságnak az üzenetét. Ő volt a vezetője annak a bizottságnak, amelyik Lengyelországban kivizsgálta Faustina nővér életének a eseményeit, írásait, mindent tövéről hegyére kivizsgálva szakemberekkel, erekjét beszerezve, és így tovább. Ő maga személyesen vitte el ottaviáni bíborosnak azt a példányt, amiben semmi hiba már tévedés nem volt. Akkor feloldották a tilalomat tehát, annak előtte, hogy Károly Wojtyła még nem volt pápa. De ugye azt mondják, hogy persze, mert pápa, hát akkor sietette az ügyet. Ki gondolta még akkor, hogy lengyel pápánk lesz? Méghozzá nem is akármilyen. Az a hosszú ideig tartó pápaság csodálatos korszaka az egyháznak, az egész világnak.
Szent II. János Pál pápának fontos volt az Isten irgalmasság ügye. szubjektív véleményére is kíváncsi vagyok. Püspök atyának miért vált ennyire fontossá az Isten irgalmasság üzenetének tolmácsolása, továbbadása, és egyáltalán az a szolgálat, amivel az isteni irgalmasság ügye mellé állt?
Én tulajdonképpen nagy ajándéknak tekintem azt, hogy Egerbe kerültem. Akkor ismertem meg Antalóczy Lajos atya segítségével az irgalmasság üzenetét. Megkért arra, hogy legyek az Isten irgalmasság alapítvány kuratóriumának az elnöke. Így aztán komolyan kellett foglalkoznom az üggyel, és akkor olvasom azt, hogy Károly Wojtyła fiatal papkorától kezdve ismerte a történetet, hiszen a nővér 38-ban meghalt, ekkor a pápa már 18 éves volt, ő 20-ban született, a nővér pedig 938-ban halt meg, 33 évesen, életszentség hírében. Ezt az ügyet tehát fölkarolta az egészet, fiatal papkorától kezdve facipőben járt el ottan a bazilika mellett, a nővérek kolostora mellett, bebetért a kápolnába, látták, hogy egy fiatal ember itt imádkozik, de senki sem gondolta, hogy egyszer majd pápa lesz. És ugye ez az imádkozó ember kezébe vette a naplót, én is kezembe vehettem, saját kezűírása nagyon hasonlít Kis Szent Terézhez. És aki akar egy különös történetet elolvasni már kíváncsiságból, a naplóból, keresse ki, oldalszámozás is van, úgy, mint a Szentírásban, a 150. pontot. Sokaktól megkérdeztem, hogy tudod, hogy mi történt? Nem tudta. Pedig megvan a napló. És sajnos az a tapasztalatom, hogy talán kevesen olvassák el a naplót, mert úgy tűnik, hogy hosszú. Sokaknak viszont az a véleménye, az életét változtatta meg ennek a naplónak az olvasása. Én is tehát, amikor megismertem ezt, nem volt nehéz tudni azt, hogy a Szentírás első lapjaim már ott van az Isten irgalmasságnak a megnyilatkozása, hogy a kígyónak a fejét majd széttiporja az asszony magva. Maga Jézus Krisztus, az asszony pedig Mária, Jézus édesanyja. Tehát Ádám Éva, a új Ádám Jézus, az asszony pedig Boldogságos Szűz Mária. Na és ez a tisztelet, azt hiszem, hogy mindannyiunk lelkében megvan, akik komolyan vesszük a hitünket, vallásunkat, segített engem abban, hogy szívügyem legyen az, hogy terjesszük, tegyünk meg mindent. Ha most idéztem már máskor is, egészségem engedné, akkor mennék plébániáról plébániára, itt van a napló, olvassátok el, terjesszétek. Sokan nem is ismerik, nem is hallottak róla, és sajnos nincs az a buzgóság sokakban, ami pedig hát megkönnyítené az, hogy Magyarországon jobban ismert legyen. Jobban ismerik a irgalmasság üzenetét a harmadik világban. Fülöp-szigeteken, és mikor Rómában voltunk, az első világtalálkozón, mert elkezdődtek a irgalmasság világtalálkozói is, úgy, mint a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, akkor ezek a népek ragyogóan szerepeltek ott, mint akik ismerik a üzenetet, komolyan veszik, Fülöp-szigeten is, Manillában. Templom épült, saját papja van, kiadványuk ragyogó, amit én is kaptam ajándékba, hát akkor Magyarország nem maradjon el. Tehát legyen sok buzgó pap, aki szívügyének tekinti azt, hogy meg kell ismerni, sőt, élni kell az irgalmas szeretetnek az életét. Három irány van, egyik Isten és én, Isten az irgalmasság Istene, aki megbocsát nekem, és aki megbocsát nekem, ha kérem, megbánom a bűneimet, az Istennek nagy örömet jelent az, hogy valaki hozzáfordul, irgalmáért könyörög. Másik irány, meg kell bocsátanunk annak, aki minket megbántott. Sokszor nehéz. És bocsánatot kell kérnünk attól, akit mi bántottunk meg. Szoktam kérdezni, hogy melyik a nehezebb, megbocsátani, vagy bocsánatot kérni. Hát éppen ami...
Egyformán nehéz.
Egyformán nehéz, igen. De maga ez a tény, hogyha tudnának az emberek megbocsátani, családban, közösségekben, egy országon belül a különféle fölfogású emberek az irgalmasságon keresztül közelednének egymáshoz, egészen más lenne az eredmény. Nem ilyen ellenségeskedés, gyűlölködés, megint csak meg kell említeni, hogy pusztítást jelent az, ha valaki nem irgalmas, képes a legnagyobb gonoszság elkövetésére. Vannak erre példák bőven, sajnos.
Beszélgetésünk végéhez közeledve riportunknak kettős üzenete is lehet. Ahogy most hallgattam önt, megfogalmaztam azt, hogy minél több kedves hallgatóban merüljön fel a kedv és az érdeklődés Faustina Kovasz kanaplójának elolvasására, lehet ez az egyik üzenet. És a másik üzenetünk pedig az, hogy a 20 éves évforduló, a Szentek Közössége kápolna felszentelésének 20 éves évfordulója apropóján minél többen, akik tudnak, látogassanak el ebbe a kápolnába. Én így fogalmaznám meg a mai riportunk üzenetét, de legyen olyan kedves, egészítse ki. Mi lehet az üzenetünk még mindemellett?
A napló megrendelhető a Szent Gerlét nyomdában, tehát a könyvkereskedés és nyomda, és akkor elküldik a naplót, de én azt a könyvet, amit írtam...
Az Isten irgalmasságról ajándékba adja hozzá.
Ingyen adom ahhoz a naplóhoz, tehát a két könyvet kap, egyet fizet, kettőt kap. Ez a szólam. Tehát így is van. Nagyon jó sikerült könyvnek a kötése a debreceni alföldi nyomdában. Tehát vonzó. És olyan jó lenne, hogyha forgatnák. Azt én egy családi imakönyvnek is tartom, hiszen szentírási szakaszokat, imákat tartalmaz, remek prédikációkat, amik elhangzottak a Isten irgalmassággal kapcsolatban, és hát azt hiszem, hogy aki egyszer megismeri, az túl irgalmas szeretettel gondolkodni, és ezt a három szót szoktam használni, irgalmas szív, irgalmas szó, ima, imával kapcsolatban szó, és irgalmas cselekedet. Ha egy is hiányzik, akkor már nem igazi. Tehát irgalmas szív, irgalmas szó, imával, és irgalmas cselekedet. Az irgalmas szamaritánustól veszük ezt a példát, amit Jézus olyan szépen elmond, tanuljunk belőle.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atyának. Örülök, hogy ismételten találkoztam önnel, és örülök, hogy sikerült az Isten irgalmassággal kapcsolatban megosztanunk gondolatait a Szent István Rádió kedves hallgatóival is.
Köszöntöm a hallgatókat, mindenkit, és szívből kívánom, hogy jusson el arra a pontra, hogy ő is az irgalmas szeretetnek élője és terjesztője.
Elhangzott műsorunkban az október 21-én 97 esztendős korában elhunyt dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspökatyára, az Isten irgalmasság hazai apostolára, a Szent István Rádió örökös pártfogójára emlékeztünk. Adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Püspök atya, nyugodjék békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Az elmúlt években jó néhány riportot készítettem dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atyával, amelyeket a jövő hét folyamán különböző műsorokban adásba is szerkeztek majd emlékműsorként. Kérem, fogadják és hallgassák ezeket a műsorokat is, figyelemmel és szeretettel. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Christ. exercise them.